Imádkozzunk! A mi segítségünk és új kenyéri hálaadásunk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a hálaadás ünnepén, Isten lelke tegye gazdaggá vele való találkozásunkat. Énekeljük testvérek kezdőénekül a 105. Zsoltár első két versét. A 105. Zsoltár így kezdődik, adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét a Mózes 5. könyvének a 8. részéből. Felolvasom Isten igéjét a Mózes 5. könyvéből, a 8. rész első versétől kezdődően. Mindazt a parancsolatot, amelyet én a mai napon parancsolok néked, tartsátok meg és teljesítsétek, hogy élhessetek, és megsokasodhassatok, bemehessetek és bírhassátok a földet, amely felől megesküdött az Úr a ti atyáitoknak. És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvalóvá legyen, mi van a te szívedben. Vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem? És megsanyargatott téged, és megéheztetett. Azután pedig enned adta a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. A te ruházatod le nem kopott rólad, sem a te lábad meg nem dagadott immár 40 esztendőtől fogva. Gondold meg azért a te szívedben, hogy amiképpen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr a te Istened. És őrizd meg az Úrnak a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed. mert az Úr a te Istened jó földre vízbe téged, bővízű patakoknak, forrásoknak és mély vizeknek földére, amelyek a völgyekben és a hegyeken fakadnak. Búza, árpa, szőlőtő, füge és gránát alma termő földre. Faolaj és méz termő földre. Oly földre, amelyen nem nyomorogva eszed kenyeredet, és ahol semmiben sem szűkölködöl. Oly földre, amelynek kövei vas, és amelynek hegyeiből rezet vághatsz. Ha azért eszel majd és megelégszel, dicsérjed az Urat, a te Istenedet, azért a jó földért, amelyet néked adott. Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, meg nem tartván az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, amelyeket én parancsolok néked e mai napon. Hogy mikor eszel és jól lakol, és szép házakat építesz, és lakozol azokban, és mikor a te barmaid és juhaid megsokasodnak, és ezüstöd és aranyad is megsokasodik, és minden jószágod megszaporodik, fel ne puhalkodjék akkor a te szíved, és el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földéből, a szolgaságnak házából. Aki vezérlett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, amelyben víz nem volt. Aki vizet adott neked a kemény kősziklából. Aki mannával etetett téged a pusztában, amit nem ismertek a te atyáid, hogy megsanyargasson, és hogy megpróbáljon téged, és jól tegyen veled azután, és ne mondjad ezt a te szívedben, az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerzette nékem e gazdagságot. Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felül megesküdt a te atyáidnak, amiképpen e mai napon van. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, testvérek! Valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval, Kálvin János, ami nagy reformátorunk imádsága alapján. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, mert adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása is. Hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 412-es énekünket. 412-es ének, mind három versét énekeljük. A 412-es ének így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Imádkozzunk, testvéreim! Istenünk, édesatyánk, köszönjük neked, hogy jöhetünk hálaszót mondani, dicséretet énekelni neked, köszönetet mondani mindazért, amit eddigi életünkben ajándékul kaptunk tőled. Bocsásd meg, Istenünk, hogy nem tartjuk mindig olyan különleges ajándéknak a mindennapi kenyeret, a felvett ruhát, a csendes fekvőhelyet, a fedelet a fejünk fölött. Bocsásd meg, hogy sokszor ezt saját kezünk szerzeményeként értékeljük, és elfeledkezünk arról, hogy hány és hány ember fáradozna, küzdene, és még sincs fedél a feje fölött, még sincs minden nap kenyér az asztalán. Bocsásd meg, Istenünk, hogy sokszor elfeledkezünk azokról, akiknek talán kevesebb okuk van a hálaadásra, mint nekünk. Ugyanakkor az is megszégyenít minket, a világ gazdagabb részéhez tartozókat, hogy a szegényebbek, a kevesebbet evők, vagy éppen a hajléktalanok körében gyakran több a hálás szívű ember, mint a jólétben élők körében. Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy nem mindig értékeljük nagyra azt, amink van, és többször panaszkodunk azok miatt, amik hiányoznak életünkből. Pedig te tudod, mire van szükségünk, és te nem azt ígérted, hogy minden igényünket, luxus vágyunkat kielégíted, hanem azt, hogy minden szükségünkről gondoskodsz. Köszönjük, hogy ezt eddig meg is tetted, és köszönjük, hogy ezután is megteszed, sőt, ami szükségünkön felül is adsz. Akkor döbbenünk rá igazán, hogy mennyi mindent halmozunk feleslegesen magunk köré, amikor talán egy költözésre kerül a sor, és látjuk, hogy mennyi limlom van házunkban, otthonunkban, amiket már rég nem is használunk, pedig valamikor nagyon fontosnak tartottunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy meg akarsz tanítani minket arra, hogy lehet egyszerűen élni. Megelégedetten, hálaadással, köszönetmondás kíséretében, zugolódástól és panasztól mentesen, és aggodalmaskodás nélkül. Istenünk, köszönjük, hogy ismét meg akarsz tanítni minket a hálaadás napján mindezekre, mert látod, feledékeny tanulóid vagyunk, akik sokszor kihullatjuk szívünkből az élet igéjét, és próbálunk a saját erőnkre támaszkodva boldogulni. Köszönjük hálaadással, hogy ismét fölfelé irányítod szívünket, tekintetünket, és betölteni kívánod egész életünket önmagaddal, a nagybetűs élet megtartó kenyerével. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 433. ének első két versét. A 433. ének így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten ünnepi üzenetét a Mózes 5. könyvének 8. részéből, a 2. és 3. versekből. Felolvasom Isten igéjét a Mózes 5. könyvéből, a 8. részből, a 2. és 3. versekből. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvalóvá legyen, mi van a te szívedben. Vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem? És megsanyargatott téged, és megéheztetett, azután pedig enned adta a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. Hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. Drága testvéreim! Az egykori neves budapesti lelkipásztort, igehirdetőt, Gyökösi Endrét megkérdezte egyszer valaki, hogy mi a különbség az úgynevezett homo sapiens és a homo christianus között, amiről Gyökösi Andi bátyánk oly gyakran tanított. Mi a különbség a homo sapiens, vagyis az eszes, a gondolkodó ember, és a keresztény ember között? Tette fel valaki neki a kérdést. De kikötötte, hogy ne hosszú prédikációban válaszoljon neki erre a kérdésre, hanem egyetlen mondatos választ vár az illető. Bandi bátyánk nem egyetlen mondatban válaszolt arra a nagy kérdésre, hogy mi a különbség a homo sapiens és a homo christianus között, hanem egyetlen szóval, a különbség a hála. A hála. Az eszes, a gondolkodó, a racionális beállítottságú ember és a keresztény ember között ez a nagy különbség. A keresztény ember tud hálát adni mindenért. Az eszes, racionális, hűvös, értelmű ember nem talál sok okot az életében arra, hogy hálát adjon, sőt, nincs is kinek hálát adnia, mert nem hiszi azt, hogy rajta kívül valaki gondoskodna róla. Testvérek, különös ünnepet ülünk. A hálaadás napját, az új kenyért ünnepeljük. Azt a kenyeret, amit sok fáradtság árán tesz az ember az asztalára. Azt a kenyeret ünnepeljük, amit Isten ajándékul ad nekünk. Azt a mindennapi gondoskodást ünnepeljük, amiről Isten folyamatosan biztosít minket. Valljuk be őszintén, szükségünk van az ilyen ünneplésre, az ilyen különleges napra, hogy ismételten együtt tanulgassuk a hálaadást. Vagy hálás tudsz-e lenni azért, hogy van mit minden nap enned? Mert sokan éheznek ezen a földön, sőt, ilyen halnak, tudjuk. Hálát adsz-e azért, hogy van hol megenned a mindennapi kenyeredet? Hogy van fedél a fejed fölött? Mert tudjuk, hogy sokan az utcán születnek, tengetik nyomorúságos létüket, és az utcán lehelik ki végleg a lelküket. Lásd India nagy városainak nyomornegyedeit. Tudsz-e hálát adni azért, hogy van kivel megenned a mindennapi kenyeredet? Mert bizony, amikor már minden nap egyedül kell valaki lejön az asztalhoz, és úgy fogyassz el a mindennapi kenyerét, hogy nincs kihez egy szót szólni, nincs kivel megosztani a gondját, bánatát, vagy éppen az örömét, tudjuk, és azok még jobban tudják, akik így kell elfogyasszák mindennapi kenyerüket, hogy ez mennyivel másabb helyzet, mint az, amikor van kivel együtt leülni az asztalhoz. És még lehetne sorolni a sok-sok kérdést. Hálás tudsz-e lenni azért, hogy még ma reggel is kikeltél az ágyból? Sőt, azért, hogy még el tudtál ide is jönni a hálaadás ünnepére. Hányan nem is gondolnak arra, hanem panaszosan kelnek fel, hogy itt fáj, meg ott szúr, de azért végig dolgozzák a napot, miközben sokan ágyhoz kötve tengetik életüket talán hosszú éveken át. Lehetne még fokozni a kérdések sorát, hogy mi mindenért kell nekünk hálát adni. Mi mindenre emlékeztet minket a mi Istenünk, mert itt alapigénk első komoly mondani valója éppen ez. Emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztára. Emlékezzél. Különös helyzetben volt Izrael népe, amikor Isten újra és újra emlékeztette őt. Már ott van a pusztai vándorlás végén, eltelőben a 40 évi pusztai életmód. Kihalt egy nemzedék, tudjuk, a lázadó, az örökké Isten ellen, Mózes ellen, Áron ellen, morgolódó, nyakas nép. Az elégedetlenségnek zugolódásába hangot adó generáció. Kihalt. Ezért kellett annyit bolyongania Izraelnek a pusztában. Az Egyiptomból való szabadulás után halott 2-3 hónapi gyaloglás árán eljuthatott volna az ígéret földjére, Kánoánba. De Isten addig bolyongatta, vitte körbe-körbe őket a nagy sivatagban, amíg az a zugolódó, panaszkodó generáció kihalt. És született egy új nemzedék. Felnőtt egy új generáció a pusztában, amelyiknek nagy része már mit sem tudott Egyiptomról, csak a szülők beszámolói, vagy nagyszülők elmesélése alapja. És így készítette Isten ezt az új nemzedéket, a pusztában született generációt a Kánaán földjére. És ezt emlékeztet Isten. Hogyan hordoztalak téged az úton 40 esztendőn át? Persze voltak ott olyanok is, akik Egyiptomból kijöttek, és be is mehettek Kánaánba, de nem sokan. Csak azok, akik nem zugolódtak, nem lázadoztak Isten ellen, és elfogadták az ő vezetését. És hálásak voltak az ő gondoskodásáért, hogy vizet rendelt a sivatagi körülmények között nekik, sokszor csodás módon, hogy kenyér helyett mannát adott, hogy ne haljanak éhen, sőt, azt is emlegeti Isten, emlékezz rá, hogy a te ruhád le nem kopott rólad, lábad meg nem dagadott a hosszú vándorlás idején. És mindez az isteni gondoskodásnak különös jelenet. Emlékezz. Az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, az te Istened immár 40 esztendeig a pusztán. Testvérek, olyan jó visszaemlékezni az Isten gondoskodására. 40 esztendősként, 60, 70 esztendősként, 80 esztendősként. Van, aki közülünk már közelebb van a 90-hez. Mennyi mindenre tud emlékezni egy hosszú életű ember? És mennyi oka lehet a hálára? Testvérek! Többször hallottátok már tőlünk, de hadd emlékezünk együtt az isteni gondoskodásnak bizonyos pillanataira, akár egyéni család életünkből, vagy nagy gyülekezeti közösségi életünk területéről. Mikor mi egybe keltünk, Isten azt az érzést, vágyat, gondolatot ültette el a szívünkben a párommal, hogy 5 gyermeket vállaljunk. Nem beszéltünk mi erről különösen senkinek. De amikor a harmadikat vártuk, már rákérdeztek furcsán, csodálkozva a feleségemre, a kolléganők az iskolában, ahol tanított. Harmadikat várod, hát mit adsz majd enni nekik? Ez a 80-as évek közepe volt, amikor sort kellett állni a kenyérért, a kis vajért, a kis porciózott élelemért. Mit adsz majd enni nekik? És akkor lejuttatta a feleségem az aggódó, egykés kolléganőket, mert többségének csak egy gyereke volt, hogy nyugi, nyugi, mi ötöt szeretnénk. Mert van egy gondoskodó Istenünk. És megélték, ez a tanári kar van, egy 12-13 szemébe álló tanári kar volt Visában annak idején. Éppen akkor, mikor panaszkodtak, hogy vasárnap csak egy tejbelaska volt ebédre, mert húst nem kaptak. Következő hét egyik ebédjére meghívtuk az egész tanári kart hozzánk a parókiára. Megterítettük a gazdag asztalt. A saját termésű házi kenyérből, a saját tenyésztésű nyuszi és csirkehúsból csak ámultak. De először ott volt az ige, és az imádság, két nyelven, hogy értsék a román kolléganők is. És csak könnyezve csodálkoztak. Így is lehet élni? Igen, így is lehet. Sőt, csak így érdemes, hogy először az ige, és akkor van kenyér is, és van hús is, és nem hal éhen három gyerek, sőt, öt sem hal éhen, sőt, nem is szükölködik. Ha hiszed, hogy 40 esztendőn át, 70 esztendőn át, 80 esztendőn át képes hordozni téged, az az Isten, akinek a kenyere, a kezében van a kenyerünk, akinek a kezében van az egészségünk, a kezében van a munkahelyünk gondja, a kezében van a holnapunk, a jövőnk, az öregedésünk, az elmúlásunk, sőt, az örök életünk. Igen, ilyen Istenünk van nekünk. És erre emlékezteti Mózes által az ő népét Isten, és emlékeztet minket ma a hálaadás napján Isten, hogy a sivatagban és a pusztaság körülményei között is hordozott, eltartott. Ki képzelni el életét évtizedeken át a sivatag között? Mikor Közel-Keleten jártunk évekkel ezelőtt, Isten különös gondoskodása és csodájaképpen, hogy került egy gazdag szponzor, aki fizette 30 embernek az útját Izraelbe, akkor csak döbbenten néztük a beduinok életét. És azok úgy élnek, mint Mózes idejében. Kint a pusztában, sátorlapok alatt, és ugyanúgy terelgetik primitív módon a nyájaikat egyik oázisról a másikra, mint évszázadokkal vagy évezredekkel ezelőtt. Igen, a sivatagban is lehet élni. De gondolom, hogy civilizált európaiként nem szívesen menne oda senki, hogy ott élje azt az életet. Mert a sivatag olyan halálszak. A sivatagban nincs élet, mondjuk mi gondoljuk, mi pedig van. És jaj, hányszor lázadt fel Mózes nép a sivatagi körülmények ellen, hogy nincs víz, nincs hús, nincs kenyér. És visszakívánkoztak Egyiptomba húsos fazakok mellé. Nem tudtak mit kezdeni azzal a szabadsággal, amit Isten adott nekik. Mert hát az a szabadság a sivatag körülményei között akart kibontakozni. Neves jelenkori román filozófus és író Gabriel Liciánu nagyon szép esszében vezeti végig azt a nagy kérdést, hogy szüksége van-e az embernek a szabadságra. És pontosan ennek a bibliai történetnek a tükrében vezeti végig ezt a filozófiai gondolatot. Hogy lám, Izrael népe nem tudott mit kezdeni azzal a szabadsággal, amit Isten adott neki. Mert Egyiptom látszólagos biztonsága után a sivatagba került, a pusztai körülmények közé, ahol elvesztették a tájékozódó képességüket. Nem volt fix pont, amihez irányuljon az életük. És ez a neves mai filozófus azt mondja, hogy a görögöknél ez a tenger volt, ahol szintén nem volt fix pont, nem volt tájékozódási pont. Ha tiszta volt az égbolt éjjel, akkor a csillagok állása alapján tájékozottak a régi, ókori görög hajósok. De a tenger is a végtelenségével olyan riasztó, ijesztő, mert nincs fix pont, nincs tájékozódási lehetőség. Persze ma már a modern vezérműszerek idejében, világában másképp történik ez is. Vagy ott van a szárazföldi létű ember életében az erdő, egy nagy erdő, ahol el lehet tévedni. Tudja, hogy van annak valahol vége, kiárata, de ha egyszer eltéved valaki az erdőben, el is tud benne pusztulni. Nincs tájékozódási pont. Vagy a sötétségben. Nem tudunk tájékozódni. Milyen nagy dolog, ha fölragyog egy gyufa fénye, vagy egy gyertya fénye, bandukoló, ridegben dermegő vándor előtt, és akkor megcélozza azt a kis fényt, és kiderül, hogy ott befogadó otthonra talál. Igen, szükségünk van testvérek ilyen tájékozási pontokra. És Isten arra akarta megtanítani Izrael népét a sivatag körülményei között, hogy most már én leszek a tájékozódási pont. Csak hogy ez láthatatlan. Volt ennek látható képviselője, ennek a láthatatlan Istennek, Mózes személyében, de egyszer tudjuk, Mózes is hiányzott 40 napig fenn volt a hegyen, amíg kapta 10 parancsolat két kőtábláját. És az alatt a 40 nap alatt, míg a látható tájékozódási pont Mózes, az Isten képviselő hiányzott, addig öntöttek maguknak aranyborjút, hogy legyen egy tájékozódási pontjuk. És Áron a nép hangulatának szorításában így vezeti félre a népet főpapként, hogy ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból. És körbe táncolnak, duhajkodnak, paráználkodnak, erkölcstelenkednek az aranyborjú körül, elfelejtkezve végleg az Istenükről. Emlékezzél, mondja Isten. Mert jaj, ha elfeledkezünk róla, akkor helyettesítjük őt arannyal, ezüsttel, szép házzal, luxusautóval, karrierrel, diplomával, és előbb-utóbb kiderül, hogy a halál küszöbén egyik sem segít rajtunk, vigaszt sem nyújt a veszteségekben, reménységet sem ad egyik sem akkor, amikor oda kerülünk az élet szorítójába. Igen, ezért emlékeztet Isten. És mi a célja Istennek az emlékeztetéssel? Ez a mi alapigénk egyik, a másik, második fő gondolata. Hogy kiderüljön, hogy mi van a te szívedben. Azt mondja, hogy nyilvánvalóvá legyen. Mi van a te szívedben? Megnéztem a román biblia fordítást, és nagyon érdekesen fogalmaz. Szöcskonaszk pornérile inimi táv. Hogy megismerje a te szíved indulatait. Vagyis Isten tudja, ismeri. Hanem, hogy te ismerd meg a saját szíved indulatait, mert nem tudod, hogy mi lakik a szívedben. Hogy kiáltott föl Pászkál a 17. századi neves matematikus tudós és mélyhitű keresztény. Jaj, ha ismernéd saját szívedet, kétségbe esnél, ledöbbennél, micsoda mélység, sötét mélység lakozik a te szívedben. Hát erre döbbenre jár mindig az az ember, aki élete nagy lelki forduló pontjához érkezik, amikor találkozik a világ világosságával, Jézus Krisztussal. Ott van közismert üszövetségi példa, Saulus esete. Ő azt hitte, hogy Isten nevében üldözheti a keresztényeket. Megvédeni akarta az ószövetségi törvényvallást, aminek vehemens képviselője volt. És amikor találkozott a világ világosságával a Damaszkuszi úton, Én vagyok Jézus, akit te kergetsz, szól a szíve mélyéről a hang. Akkor döbben rá igazán, hogy egy üldöző, erőszakoskodó volt, és ezt el is mondja őszintén, bűnbánattal utólag. Akkor döbbent rá, hogy micsoda sötét mélység lakozott a szívében. Miért emlékeztet Isten? Mi a célja ezzel? Miért tesz próbára? Miért sanyargat néha? Hogy kiderüljön, hogy mi van a te szívedben. Sőt, hogy te magad megtudd, hogy miféle indulatok laknak a szívedben. Igen, ezért szembesít újra és újra minket Isten önmagával. Testvéreim, azt mondja továbbá itt, alapigénk harmadik fő mondani valójaként az ige, hogy nem csak, hogy megsanyargatott, próbált téged, és megéheztetett téged a pusztában, hanem adott neked, miután megéheztél, mannát, amit nem ismertél. Sem a te atyáid nem ismertek. Miért? Hogy tudtodra adja neked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. Adta neked a mannát, amit nem ismertél, a te atyáid sem ismertek. Elszakítja Izrael népét az Egyiptomból való kivonulás alkalmával a biztos mindennapi kis rabkoszttól. Mert az csak úgy megszépült utólag, az ő emlékezetükben, hogy az húsos fazék volt. Nem sok hús volt abban. A rabszolgákat nem kényeztették el sok hússal, még a kommunista börtönök lakói is panaszkodtak sokszor, hogy egy évben egyszer haláltak húst. Pedig az a 20. században volt. És nem az ókori Egyiptom rabszolgái sorában. Megéheztetett, és adta a mannát. A biztosnak tűnő rabkoszt helyett, a fekete kenyér helyett adta neked a mannát, amiről részletesen beszámol a Szentírás, sőt, a biológusok meg is magyarázzák, hogy a sivatagban, az oázisok közelében ilyen tamariszkuszfa bokrok voltak, és azoknak a levelét időnként megszúrt egy különleges rovar, és abból kibudjant egy fehér folyadék, az megkeményedett, kis gömbölyek formájában lehúlt a földre, és azt tettek fel Izrael népe. Ez lett a manna. És ennek olyan íze volt, mint a kalácsnak. Jobb volt, mint a rabszolga kenyér. És mégis egy idő után úgy panaszkodtak, olvassuk később, hogy hitvány eleve. Hitvány eleve. Itt az Isten ad, azt az ember hitvány eledelnek nevezi. Hitvány eledel. Igen, vannak, akik emlékeznek még rabkosztra. Meg emlékeznek idős testvéreink, akik megjárták a frontot. És netán fogságban rekedtek. Hogy milyen volt az a koszt a fogságban. Keresztapám elmondta, hogy amikor ott volt a nagy szovjet pusztán, a dicső kommunista világ színhelyén, fogságban. Örültek, amikor a személydombon találtak megfagyott krumplihéjat. És azt kezdték rágcsálni, hogy ne halljanak éhen. Igen, ad Isten nekünk néha olyat, amit nem ismerünk. Hogy megtanuljuk, hogy nem csak kenyér él az ember. Elszakít akár a mindennapi kenyér biztonságától is, hogy tanítgasson minket a másik kenyér felé fordulni. Hányszor sanyargat meg Isten, teszi próbára a mindennapi életünket, hogy végre rádöbbenjünk, hogy van még egy másfajta kenyér is. Hány ember beszámolójából hallottam már, hogy megvolt mindenünk. Anyagi biztonság. És egyszer csak bejött a csődhelyzet az életünkbe. És akkor döbbentünk rá, hogy hiányzott a mennyei kenyér. És amióta az megvan, azóta a többi másodrangú kérdés. Mert nem arról van szó, hogy a hívő ember nem kell, hogy táplálja a testét. Kell neki is a kenyér. Kell a ruha. Kell a fekvőhely. Csak mások a prioritások. Már tudja azt, hogy a mennyei kenyér nélkül nem lehet létezni. Tudja azt, amire meg akarta tanítani Isten itt az ő népét a sivatag körülmények között. Hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, ami az ő szájából származik. Tudjuk, hogy ezt idézte Jézus. Amikor 40 napig böjtölt a pusztában, a sátán kísértésére, amikor arra akarta rávenni Jézust, hogy változtassa a köveket kenyerekké. Mert az ember ezt csinálja a bűneset óta. A köveket változtatja kenyerekké. Mert hogy a bűneset után kimondatott Isten részéről, hogy orcád verítékével fogod enni a te kenyeredet. Míg nem porrá leszel, mert porból vétettél. És orcád verítékével áztatod azt a földet, aminek köveit feldarabolod, aminek talaját feltöröd, aminek földjéből kiirtod a töviset és bogácskórót orcád verítéke árán azért, hogy a köves talajból is kenyeret termelj magadnak. Ó, mennyi harc, mennyi vérontás kíséri a kenyér kérdést. És azt mondja itt a sátán Jézusnak, hogy változtass te is a követ kenyéré. Azaz, meg akarja fosztani az Isten fiúságától, hogy ő is egy legyen közülünk, bűnös, bukott emberek közül, akinek földi feladata nem egyéb, mint hogy a kövekből kenyeret csinálja. Hogy a köves, sziklás, bogácskórós, tövises talajból orcája verítéke árán szerezzen magának kenyeret. De nem ez a mi rendeltetésünk. A Jézusé sem ez volt, hanem az, hogy önmagát adja világ életéért, és legyen számunkra lelki táplálékká. És noha továbbra is a hívő ember is, az ige kenyerével táplálkozó ember is kell verítékezzen, és igenis fel kell törje a földet, és meg kell termelje a maga kenyerét, de tudja, hogy nem ezért van itt. Nem ez a végső értelme és célja az ő földi létének, hanem megtanulja azt, amit itt meg akart tanítani Mózes népének Isten, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él, ami az Isten szájából származik. Testvérek, amikor ezt megtanulja az ember, akkor ő maga is kenyérré válik. Ő maga is hasznos eszköze lesz az Istennek ebben a világban. Reményik Sándor, a múlt századi neves hitvalló költőnk a Mindennapi Kenyér című versében úgy fogalmaz, kenyér vagyok. Mindennapi kenyér. Lelki kenyér az éhező szíveknek. Asztaláldás mindenki asztalán. Kellek, tudom. Kellek, nap-nap után. Kellek, tudom. De nem vagyok hiú. Lehet magára hiú a kenyér? Micsoda érdekes gondolat. A költő azt mondja, hogy kenyér vagyok. Kellek. Igen, a szellemi táplálék kell. A lelki eledel kell. És legyünk mi is ilyen lelki kenyerekké mások számára. Érezzük, hogy szüksége van a világnak a jelenlétünkre, a szolgálatunkra, a jó szóra, a kinyújtott kezünkre, a simogatásra, a segítségnyújtásra, amit általunk akar Isten biztosítani másoknak. Kellünk. Tudd meg, hogy kell lesz. Kell lesz Istennek, kell lesz a világnak. Légy te is Krisztus kenyerévé, hogy mások élete üdüljön, erősödjön a te jelenlétedben, a te szolgálatod nyomán. Igen, lehetsz azzá, ha megtanultad azt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével, ami az ő szájából származik. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére. Énekeljük el a 399-es énekünknek. 399-es énekünknek az első versét. 399-es ének így kezdődik, ki Istenének átad minden bizalmát, csak beléveti. Mennyei édesatyánk, szerető Istenünk, köszönjük, hogy a hálaadás napján emlékeztetsz minket is, mint az Ószövetség vándor népét. Emlékeztetsz azért, hogy kiderüljön, milyen indulatok lakoznak a mi szívünkben. Hogy egyáltalán akarunk-e a te parancsaid, törvényeid szerint élni, vándorolni a földi élet pusztaságán át. És akarjuk-e naponta magunkhoz venni azt a mannát, azt az égi kenyeret, ami több, mint a testi táplálék, ami nélkül nem ember az ember. Istenünk, köszönjük, hogy meg akarsz tanítani minket a hálaadásra. Köszönjük, hogy igazi krisztusi emberekké kívánsz tenni minket. Ő maga soha meg nem törte úgy a kenyeret, és nem ült le az asztalhoz, hogy előtte hálát ne adott volna, ne emelte volna tekintetét az égre. Köszönjük, hogy erre tanítgatsz minket is, Istenünk. Bocsásd meg, hogy sokszor úgy esünk neki az ételnek, hogy elfeledkezünk hálát adni azért. Köszönjük hálaadással, hogy megteríted újra a bocsánat asztalát is, és köszönjük, hogy szétosztod a bűnbocsánati jegyeit a kenyér és bor formájában. De milyen bizonyossággal magunkhoz vesszük az úrvacsora kenyerét és borát, olyan bizonyossággal vegyük a te bocsánatodat, és abból éljünk, hogy tudjunk egymásnak megbocsátani, és egymástól bocsánatot kérni. Köszönjük hálaadással, hogy a te jelenlétedet biztosítani kívánod. További együttlétünkben, úrvacsorázásunkban, és hétköznapi életünk küzdő terén is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja el, kiki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott legy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk együtt az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hálás szívvel közlöm, hogy augusztus folyamán a szeretett szolgálati persejben összegyűlt 2418 lej. Szeptember folyamán, úgy mint évek óta gyakoroljuk már, ismét a zilahi árvák javára fogunk gyűjteni a szeretett szolgálati persejben, hiszen rászorulnak a mi anyagi támogatásunkra rendszeresen, ezért a mi hálánk jeléül tegyük a különadományainkat a szeretett szolgálati persejbe a zilahi árvák javára. Testvérek, ma az egy hétre, szeptember 9-én az Egyházmegyénk Prezsiteri Szövetségének és a Visai Egyházközségnek a szervezésében zajlik egy ima alkalom. Délután 5 órakor lesz a Visai templomban. Ma az egy hétre, délután 5-kor mi készülünk a mikrobusszal, mások is, ha jöhetnek, csatlakozhatnak kiskocsival. Nem kell bejelentkezni különösen, mert egy kb. 2 órás alkalomról van szó. Tehát aki szeretne jönni, ott találkozhatunk, mi készülünk menni nyilván, mert hát visát nem lehet elfelejteni. Testvérek, szeptember 15-én gyülekezeti csendes napot szervezünk, ami nem csak a gyülekezeti tagoknak szól, hanem meghirdettük erdélyszerte, várunk vendégeket máshonnan is. Egy egész napos programmal szeptember 15-én szombaton várunk mindenkit erre az alkalomra. 9:30-tól kezdjük, gyülekező éneklés, 10-től már igehirdetés lesz, aztán 11-től lesz egy előadás, egy budapesti üzletember, nagy vállalkozó, hitben járó Krisztus követő ember fog előadást tartani, Krisztus fogságában szabadon, ez a címe lesz az előadásának, a témájának. Miközben délelőtt a marosvásárhelyi Cseréai Református Gyüleket ifjúsági zenekara fogja biztosítani a zenei kíséretet. Délután pedig a Hárul nevű zenekar román nyelvű szolgálata következik. Azelőtt lesz egy előadás, Boros Lajos magyarországi testvérünk fogja tartani, az a címe, hogy Rácsok mögött szabadon. Hát róla annyit kell tudni, hogy ő hosszú éveket töltött börtönben, ott ért meg, mert fiatal korában eltékozolta az éveit, aztán a megtérése és börtönből való szabadulása után Krisztus nagy misszionáriusa lett, már szolgált a marosvásárhelyi, a székelyudvarhelyi vagy a csíkszeredai börtön rabjai között is az evangéliummal, és hisszük, hogy egy nagyon érdekes beszámolót fogunk hallani a részéről. Ez szombat délutáni program lesz. Este pedig evangelizációs igehirdetéssel zárjuk a napot 6 órakor, amikor Bódis Miklós hátszegi lelkész testvérünk fogja hirdetni az igét. Várunk tehát mindenkit erre az alkalomra, úgyhogy itt fogyasztjuk el majd közösen az ebédet is, és egész nap itt lehet lenni együtt, és ismerkedni más honnan érkező vendégtestvérekkel is. Megérkezett a Hírek Izraelből és Éjfél Kiáltás című folyóirat, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik. Most pedig testvérek, az új kenyéri úrvacsorához készülünk. Énekeljük a 264. éneket. 264. ének mindkét versét. Az első vers így kezdődik, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Amen. halljátok meg mindenképpen szeresztelmélünk Jézus Krisztus az Úr Szent vacsorát, megírta ezt az első három evangélista, de teljesen Pál apostol a korintusi gyülekezethez írt első levele 11. részének 23 és az következő verseiből a következő képen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előttünkben is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiéletetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált, és ezt mondotta: a pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövön. Azért, aki méltatlanul veszi az Úrnak kenyerét, és iszta az Úrnak pohárát, védkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, védkezik az Úr teste is vére ellen. Hallottad a keresztény testvéreim, miképpen szereztem jövünk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, és azt is, hogy mekkora tisztességgel és milyen tisztasággal kell azhoz a Szent Egyháznak kiszolgáltatnia az idők végezetei. Ebből az következik, keresztény testvéreim, hogy nem járhatunk az Úri Szent vacsorához, hogy azt megelőzi a bűnbánat. Azonban igaz, hogy még testben járunk, addig hitünk és kegyességünk sohasem lehet tökéletes, sőt, inkább napról napra harcolnunk kell hitetlenségünk és szívünk gonosz kívánságai ellen. De ha valóban félretesszük erőtlenségünket és őszintén megtagadjuk a magunk akaratát, ha teljes szívből Isten törvényei szerint kívánunk élni, akkor bizonyosra lehetjük azt, hogy Isten az ő asztalához fog vinni bennünket és részletet majd javaiból. Nem járulhatunk tehát az Úristen vacsorához úgy, hogy közben a magunk igazságában bízunk, vagy a magunk érdemére támaszkodunk, hanem csak mint bűnösök, akik a Krisztussal való közösségben és az ő halálára való emlékezésben keressük az erőt a bűn elleni harccal, hiszen csak Istentől jön a kegyelem és az örök élet ígérete. Testvéreim, értsük jól, és értsük meg jól, hogy az úrvacsora lelki betegeknek való orvosság, amelynek egyetlen feltétele önmagunk igaz ismerete, gyengeségeink igaz utálata, és az, hogy ne találunk sehol máshol igazi szeretetet, boldogságot, végességet, hanem csak a Úrunk Jézus Krisztusban. Éppen ezért, keresztény testvéreim, ne tekintsünk az úrvacsorára, mint egy hiúis, haszontalan szertartásra, hanem sokkal inkább tekintsünk úgy rá, mint keresztény hitünk legdrágább és legigazibb kincseire, hiszen magát Jézus Krisztust veszük el benne, mint tökéletes húsvéti bárányt. Amikor a kenyeret vesszük magunkhoz, akkor az ő megtöretett testével jön létre a közösségünk. És amikor a bort vesszük magunkhoz, akkor a kiontatott vérével. A bor az az új szövetség, amelyet ő velünk kötött. Mindenek felett tehát hinnünk kell az ígéretekben, amelyet a mi Urunk Jézus Krisztus ígért nekünk, hogy ő valóban részeltetünk kíván az ő megtöretett testével és kiontatott vérével. Éppen azért, hogy ezután mi teljesen ő benne éljünk, ő pedig mi bennünk. Noha a fizikai szemeinkkel, testvéreinknek csak kenyért és bort látunk, lélekben megtörténik velünk mindaz, amit a mi Urunk nem csak megígért, hanem amelyet el is végez, hogy amikor a bort vesszük, akkor az ő kiontatott vérével lépünk közösségre, amely mennyei italként, örök életre szóló táplálékként táplálja mi lelkünket. És amikor a kenyeret vesszük, akkor a megtöretett testével jön létre a közösségünk, amely mennyei ételként táplálja a mi lelkünket. Óvakodjunk tehát bűnös hálátlansággal viszonozni a Mérónak ezt a jóságát, hiszen ő így adta magát értünk, és így mutatta meg, hogy ami eddig az ő volt, most már milyen kis. Sokkal inkább halljuk meg a hívó szót, az ige hívó szavát, amely arra hív bennünket, hogy menjünk és vegyük el Isten szeretetének legjobbát, bűnbocsánatunk pecsétjét és Isten ígéretének zálogát. Lélekben egyesüljünk most keresztény testvéreim, ami úrunk Jézus Krisztussal, aki megígérte, hogy most ezen az Isten tiszteleten is itt van mi velünk. Lélekben emelkedjünk fel ő hozzá, ahol ül az Atya dicsőségében, onnan majd eljön az utolsó időben, hogy megítélje a világot, és minket választottait elvigyen az örök életre. Amen. Vizsgáljuk meg most lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt, vegyük számba csendben vétkeinket, és kérjük Isten, hogy bocsássa meg azokat. Készüljük a király rendésére, alázatosan megvallva a bűneinket, és együtt folyamodunk kegyelemért a mirgalmas Istenünkhöz. Imádkozzunk együtt hangosan az 51. Zsoltárhoz szavaival. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevessel engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyünk vallást a hitünkről is, együtt elmondván az egyetemes keresztény egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön meg ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes keresztény Önszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallástételünk alapján azt kérdezem tőletek. Hiszitek el az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember, bűnesetek folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő székelet meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhatót érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Másodszor, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös ember megkönyörült, Szent Fiát az Úr Jézus Krisztus megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszerű és tökéletes áldozatával a bűnök hatalmát és a kárhatatnak erejét elvette, titeket minden kegyelemből megváltott, és bűnéteket ő érte megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Harmadszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok, hogy ilyen kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, méltatlan bár, de hivatalos és elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát, melyet megadom jónunk Istenünk az ő ingyen való kegyelméből, az ő szent fiának érdeméért. Amen. Most pedig, akik magatokat illendőképpen előkészítettétek, járjátok az új szent asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben. Addig a gyülekezet a 262. szalmú éneket énekelje, megterítve áll előttünk a szeretet asztalon.